És folytatjuk műsorunkat, nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója. Köszöntöm is az adásban, szervusz, örülök, hogy itt vagy.
Megtisztel.
Kezdjük azzal, hogy nemrég publikáltatok, pontosabban május 17-én az Ukrán Propaganda és a Külföldi Forrásokból Működő Sajtóban címmel egy tanulmányt, aminek szeretnék néhány állítással igazából rákérdezni majd. Először csak azt kérlek, tisztázd, hogy pontosan ez kinek vagy minek a megrendelésére készült ez a tanulmány?
Nem megrendelésre készült, hanem a Nézőpont Intézet próbál a közéleti vitákban részt venni, és úgy éreztük, hogy ez egy kifejezetten aktuális téma.
Korábban bármelyik másik államnak a vélt vagy valós propaganda tevékenységét Magyarország területén vizsgáltátok-e?
Nem, talán, hogyha motivációkra kérdezel, akkor nagyon sokat lehet hallani balliberális nyilvánosságban az orosz propagandáról, vagy az mennyire jelentős a magyar nyilvánosságban, és úgy gondoltuk, hogy most az ukrán propagandát, tehát ugyanazzal a szóhasználattal meg kell nézni, hogy az jelen van-e.
De ez volt az alapvető motiváció, ami miatt erre vállalkoztatok?
Igen, tehát ezzel a gondolattal azért elég sokat lehetett találkozni, és magában a cikk gyűjteményben is, ugye ez egy statisztikai elemzés, mert mi a Nézőpontnál mindig adatalapú elemzéseket próbálunk készíteni. Abban is több olyan cikk van, ami orosz propagandát emleget, illetve azt állítja, hogy Magyarországon állami eszközökkel terjesztik azt.
Tehát nem azt nézitek meg, hogy esetlegesen mely államoknak lehetnek geopolitikai érdekei, amelyek ellentétesek mondjuk Magyarország érdekeivel, hanem alapvetően amiatt vállalkoztatok erre, mert azt éreztétek, hogy az általad balliberálisnak nevezett orgánumokban megjelent az úgynevezett orosz propaganda használat, szóhasználat, és ezzel szeretetek volna párbálítani egy ilyen tanulmányt?
Igen, így össze lehet foglalni.
Jó. Ugye itt van egy nagyon fontos kérdés, hogy a vizsgált médiumok körét összesen 19 médiumban azonosítottátok be, és így fogalmaztok, idézek titeket, a külföldi finanszírozást alátámasztó információk a kiadók vagy a finanszírozók nyilvánosan hozzáférhető közléseiből származnak, tehát hogy igazából nyilvános adatokból dolgoztatok.
Így van.
És ezután rögtön azt írjátok, mint hogy a hatályos szabályozás a kiadók számára nem teszi kötelezővé a külföldi támogatások tényének közlését sem, így ténylegesen a Magyarországon kívülről vagy akár hazai közvetítőn keresztül befogadott forrásokból működő médiumok teljes köre sem azonosítható be. Itt azért van egy ellentmondás akkor ezek szerint, tehát hogyha közben azt mondod, vagy azt írjátok, hogy lehetséges nyilvános adatokból megismerni a külföldi finanszírozás tényét, de közben pedig az átláthatóság problémáját vetitek föl, és ezzel érveltek amellett, hogy a héten benyújtott úgynevezett átláthatósági törvényjavaslat változtatni fog előnyösen ezen a helyzeten, ezt hogy tudod feloldani nekünk?
Ugye pontosan idéztél, tehát van, amikor a médiumok számolnak be róla, például a Partizánnak, ha én a 23-as beszámolóját néztem meg, ami ugye egy alapítványi formában működő
Igen.
szervezet, onból kiderül, hogy kétharmad rész külföldi támogatásból működik, legalábbis ez van a 23-as beszámolóban az utolsó elérhetőben, de a cégeknél, ami céges formában működik, ott nem derül ez ki. Legfeljebb export tevékenységet lehet látni, de ez egy elég abszurd dolog, mert az export az más, mint a belföldön előállított tartalom külföldi forrásokból. Tehát a céges formában működő médiakiadóknál ez nem deríthető ki, viszont vannak olyan finanszírozók, ugye így szerepel a tanulmányban, akik publikálnak listákat, hogy kiket támogatnak. Például ilyen volt az Egyesült Államok nagykövetsége egészen januárig.
De ezt is önbevallás alapján tudjátok?
Hát az Egyesült Államok nagykövetségének önbevallása alapján, igen.
Tehát akkor igazából az összes adat, ami alapján megírjátok ezeket, ezek hozzáférhetők a nyilvánosság számára. Itt igazából leleplezés vagy titkoknak a megosztása nincs?
Nem, ez nem egy titkok leleplezéséről szóló anyag. Ahogy mondtam, adatalapú és nyilvános forrásokból dolgozik, és ezért amikor meg kellett határozni, hogy mi a külföldi forrásból működő médium, ami ugye nem azt jelenti, hogy kizárólag abból működő, hanem külföldi forrásokat is felhasználó, akkor a nyilvános adatokból tudtunk építkezni. Tehát és ahhoz nagyon ragaszkodtunk, hogy csak olyan médiumokat tegyünk ebbe a listába, amiről van olyan forrás, ami alátámasztja, hogy kap külföldi támogatást.
És van olyan médium, vagy került olyan médium a célkeresztetekbe, amelyről feltételezitek, hogy mondjuk ukrán propagandát terjeszt, adott esetben akár a külföldi finanszírozás gyanúja is fölmerül bennetek, de nem tudtátok bizonyítani?
Nem, ez nem egy titkosszolgálati jelentés, ez egy média elemzés, amit készítettünk. Vettük először, hogy mi a média kör, amit vizsgálunk, és utána azen média körben az Ukrajna témában megjelent cikkeket egyesével alávetettük egy kvalitatív média elemzésnek, hogy az a tartalom, az belesorolható-e az általunk szintén definiált ukrán propaganda kifejezés.
De akkor a módszertani sorrend az volt, hogy először a finanszírozás tényét néztétek meg.
Igen.
És utána néztétek csak meg tartalomelemzési szempontból, hogy ukrán propagandának minősíthető-e, vagy sem a tartalomszolgáltatás. Miért nem fordítva? Tehát azt gondolom, hogy ott érdemes vizsgálódni, ahol mondjuk fölmerül a gyanúja annak, hogy ukrán propagandát lehet-e detektálni, vagy sem?
Megfontoljuk, legközelebb fordítva dolgozunk, de szerintem ennek a jelentősége nem nagy. Tehát ezt a módszertani eljárást és ezt a nem tudom én, lépéssorozatot választottuk, hogy először megnéztük, hogy melyek azok a médiumok, amik külföldi forrásból működik igazolhatóan. Ezzel jelentősen szűkítettük a kört, mert azért Ukrajnával nagyon sok médiatermék foglalkozik, és utána néztük meg, hogy azok a médiumok mit mondanak Ukrajnáról.
De nem lehet, hogy pont emiatt a módszert, amiatt detektálatlanul maradtak a legsúlyosabb visszaélések? Tehát mondjuk például, hogyha tartalomelemzési alapon indultatok volna el, akkor rögtön ott egy gyanú alapozta volna meg a vizsgálatot, és aztán meg lehetett volna nézni, hogy egyébként a propagandaként beazonosított tartalomszolgáltatás mögött van-e finanszírozás, vagy sem? Ez egy picit prekoncepciózusnak tűnik, hogy meg van fordítva.
Lehet, hogy annak tűnik, de nem az. Tehát a legizgalmasabb kérdés az az, hogy a külföldi, ugye ezt az elemzést akkor publikáltuk, amikor megindult egy közéleti vita a külföldi finanszírozás kérdéséről. Egész pontosan nem megindult, hanem kiélesedett, és ebben a helyzetben gondoltuk, hogy először szűkítjük a kört, és megnézzük, hogy ez a kör, ez mond-e ukrán propagandának azonosítható tartalmakat, vagy jelennek-e meg.
Amit mondtál, ennek a kvalitatív tartalomelemzésnek mi voltak a módszertani részletei?
Definiáltuk magunknak, hogy mi tartozik ebbe a fogalomba, hogy ukrán propaganda, és utána úgy működik ez, hogy cikről cikre kell menni és értékelni.
És mi tartozik bele?
Kettő megközelítés van, az egyik az, amikor pozitív, a másik az, amikor negatív tartalomról van szó, tehát amikor Ukrajnával szemben egyoldalú, nem tudom, együttérzést próbál kelteni, akár az adatoknak, a tényeknek az elferdítésével, egyoldalú bemutatásával egy cikk, a másik pedig, amikor Magyarországot olyannal vádolja, ami az ukrán érdeknek lehet, hogy megfelel, de a valóságban nem.
Segíts eligazodni, ugye van egy részletes táblázat a jelentésnek a legvégén, amiben a Partizán egyik adását is citáltátok, ez konkrétan egyébként a 2025. március 6-ai vétóadás, amelyben Juhász Attila volt a vendégünk, de sajnálom ebből a táblázatból számomra nem derül ki pontosan, mi miatt kerültünk rá erre a listára.
Tudtam, hova jövök, ezért meghallgattam az adást utólag még egyszer, és azt tudom mondani, hogy olyan mondatok hangzottak el benne, hogy Magyarország NATO ellenes, az Egyesült Államokkal közösen, illetve a legerősebb állítás az az volt, hogy állami eszközökkel orosz propagandát terjeszt, ami egész egyszerűen nem állja meg a helyét.
Ez mitől propaganda, és mitől most, ha nem megyünk bele abba, hogy tényszerűen igaz-e vagy sem, mitől nem vélemény?
Hát a vélemény is lehet propaganda, de alapvetően ez egy hamis állítás, hogy állami eszközökkel orosz propagandát terjeszt Magyarország, és erre mi azt mondtuk, hogy aki ezt mondja, az ukrán propagandát mond.
De miért? Ez mitől ukrán propaganda?
Az, hogy az egész beszélgetésnek a kontextusát is látni kell, tehát erről a ukrajnai helyzetről volt szó természetesen, de ez az állítás, ez tényszerűen nem állja meg a helyét, remélem ebbe egyetértünk.
És nem értünk egyet, tehát hogyha megnézzük a köztévének a különböző tartalomelemzési megállapításait, akkor lehet látni, hogy de, igenis, a köztévén számos visszatérő alkalommal volt például olyan típusú hírnek a közzététele, amit egyébként egyszerű tényellenőrzésre lehetett igazolni, hogy nem úgy, nem abban a forrában történt meg. Tehát, hogy mondjam, az, hogy a köztévé állami eszközökkel ilyen értelemben terjesztett korábban orosz propagandát, az bizonyítható.
Ebben nem fogunk egyetérteni, de szerintem egy nagyon komoly stratégiai különbség van Magyarország és Oroszország között. Magyarország a háború kezdete óta a békepártjánál. Oroszországot ezzel nem vádolnám, hogy a békepártjánál. És éppen ezért lehet, nem tudom én, eseményekről szóló beszámolókat azzal vádolni, hogy orosz forrásokat használnak föl, de a lényegi kérdésre azt állítani, hogy Magyarország Oroszországgal azonos álláspontot képviselne az Oroszország által indított háborúban, az egész egyszerűen abszurd, és ebben az adásban számomra nagyon hiányzott az, hogy ezt valaki elmondja. Egyébként az összeesküvés elméletekről volt szó benne.
De akkor bocsánat, akkor menjünk egy pillanatra a Partizánt, mert nem magunkról beszélünk, de mondjuk érted, találom rábökök az egyik találatra, mondjuk Telex 2025. március 28-a, Gary Kasparov azt kérte az európai vezetőktől, függesszék fel Magyarország szavazati jogát az EU-ban. Ez mitől? ukrán propaganda.
240 cikkről beszélünk, ugye azt találtuk, hogy január óta 240 ilyen média megjelenés volt. Ha megbocsátod, nem tudom 240-szer elmondani, hogy pontosan mi volt az a tartalom.
Na, ez pont erre voltam kíváncsi, tehát nyilvánvalóan ez fejből nem elvárható tőled.
Igen.
Miért nem írja le akkor ez az a jelentés?
Hát a felkérés keringőre, akkor bővítsük ki a jelentést, de el tudom mondani.
Ha valakit ukrán propaganda, ez a külföldi forrásokból történő propaganda terjesztésével vádolunk, beszéljünk nyílt egyenesen, az a vált, hogy ezek a szervezetek egész egyszerűen hazaárulást követnek el. Most ugye ennek mi a pontos jogi megfelelője, ez teljesen mindegy, de hát aki külföldi állam érdekében végez egy másik állam területén propaganda tevékenységet, az nyilvánvalóan a hazaárulás fogalmát meríti ki. Tehát hogy lehet pusztán csak egy ilyen hivatkozással ilyen súlyos vádat megfogalmazni szerkesztőségek ellen?
De bocsánat, ez szerintem félrevisz, ez nem egy hivatalos állami anyag, vagy dokumentum, vagy feljelentés, ez egy média elemzés. A média elemzések azok ritkán 500 oldalasak. Mi arra hívtuk fel a figyelmet, és szerintem nagyon tisztességesen jártunk el, hogy nem csak általánosságban mondtunk valamit, hanem egy listát tettünk közé. Egyesével meg tudom védeni az összes média megjelenést, hogy miért került bele ebbe a kategóriába, de valóban nem tettünk hozzá konkrét idézeteket. Azt tudom, mert magam is részt vettem az értékelésbe, azt tudom, hogy milyen típusú érvelések voltak, amikor az ukrán álláspont egy oldalú bemutatására került sor, és ezt mondjuk a magyar kormány ellen tényalapok nélkül leközölte egy újság, akkor azt én az ukrán propaganda kategóriába sorolom, ugyanúgy, ahogy nagyon sokan orosz propagandának minősítik, te is ezt tetted pár perccel ezelőtt, mondjuk a közmédiának egy-egy híradását, és feltételezem, hogy te se állítod, hogy hazaáruló a közmédia, mi sem a hazaáruló fogalmát használtuk ebbe az elemzésbe, ez csupán egy tartalomelemzés próbálat.
Aztán a jelen politikai körülmények között egy ilyen jelentésnek a megközététele azért az nyilvánvalóan egy felfokozottabb hangulatban érkezik meg, de hogy mondjam, te tanárember vagy, tehát hogyha mondjuk egy diákod ilyen megalapozottsággal érvelne például mondjuk bármilyen állítása mellett, te hanyast adnál neki?
Ez nem tudományos dolgozat, és nem tudományos módszereket kell rajta számon kérni.
Hogy ez egy tudományos módszer? Ez azt mondtad, hogy kvalitatív módszert annak kész?
Igen, de ez egy média elemzés, tehát szakirodalmat nem látsz mögötte. Egy egyetemi dolgozat értékelésekor az az első kiinduló pont, hogy le kellene írni, hogy ki foglalkozott ezzel a kérdéssel, hosszan ismertetni kellene a szakirodalmi előzményeket. Tehát a politikatudományi szemlébe ezt nem szeretném közölni, nem ez a feladat, de ismered nagyon jól, Marci, az agytrösztök világát szerintem. Az agytrösztök azok nem tudományos munkákat, hanem valamikor véleményeket, valamikor nagy összefüggések nagy elemzését nyújtják, valamikor pedig ilyen típusú média elemzéseket. Határozottan állítom, hogy ez az összes többi Nyugat-Európában megjelenő hasonló média elemzéssel versenyképes, és módszertanilag nem tér el tőlük.
Az világos, én nem is a tudományos munkát várok el, hanem a tudományos alaposságot kérdezem meg, hogy akkor mégis hogyan lehet teljesíteni, vagy még egyszerűbben, tehát a tényszerűségét ennek az egésznek. Tehát, hogy egy ilyen listát közzétenni, ha mondjuk bárki értene mondjuk kormányközeli médiumokról, mondjuk a Kesva médiumokról, és mondjuk hasonlóképpen csak egy listát közölne sérelmezett cikkekről, de nem próbálna meg érvekkel szolgálni arra nézvést, hogy mi alapján sérelmezi azokat a cikkeket, felteszem, hogy joggal kérnétek ki ezt az eljárásrendet.
Szerintem mi tisztességesen jártunk el, mert közöltük, hogy mely cikkekre gondolunk, és egyesével hajlandóak.
Fogalmam sincs, hogy mit sérelmeztek a cikkben.
De elmondtam, hogy minden egyes cikket megnéztünk, és ha az ukrán propaganda definíciónak megfelelő találatunk volt, akkor azt mondtuk, hogy ezt ide soroljuk. Ezzel szemben értem a felvetésedet, mondjuk a Transparency International-nak a korrupciós, percepciós indexét, azt joggal bírálhatod, mert arról semmi nem derül ki, hogy pontosan mi alapján jutnak arra az erős állításra, amit minden évben elismételnek. Tehát vannak olyan módszertanok, amik vitathatóak, de ez nem vitatható módszertan.
Én nem vagyok a Ligeti Miklósnak és a Transparency International-nek a védőügyvédje, tehát nem fogom őket most védeni. Azt hiszem mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy azért ott vannak olyan metrikák, amik alapján ezt a következtetést mondják. Lehet ezt a következtetést vitatni, de a metrikákat legalább lehet ismerni, és nincsenek olyan típusú közlések, ami pusztán csak bemondása kellene, hogy hitelesítsenek olyan állítást, hogy ezek a médiumok ukrán propagandát végeznek.
Azzal a ambícióval nem érkeztem, hogy a végén azt mondod, hogy igazunk van. Tehát szerintem kultúráltan meg tudjuk vitatni. Mi januárban készítettünk egy részletes elemzést a Transparency International-nak az indexéről, és azt találtuk, hogy nem így van, ahogy feltételezed. Ha egyszer időd engedi, akkor ajánlom, hogy mélyedj el benne.
Mindenképpen fogok, nem megígérem
most. Több indexből kreálnak egy új indexet, és azok az indexek, amiket használnak, azok nem is a korrupcióról szólnak. Ezt mi részletesen elemeztük, és tényleg ajánlom a figyelmedbe, mert
most még egy el fogom egyrészt olvasni, másrészt azt is, hogy visszahívunk, és nagyon szívesen beszélgetünk erről. De ugye, hogy olyan van különbség a között, hogy mondjuk azok a metrikák, amiket ők használnak, számotokra sérelmesek, és azt mondjátok, hogy megalapozatlanak, vagy pedig van az, amit itt látunk most legalábbis, én ezt látom, hogy meg se lehet ismerni a módszertani alapet, és hogy a konkrét állítást, amire egy ilyen felsorolást alapoztok.
Szerintem ugyanabban a körbe járunk, tehát nem fogunk egyetérteni, de én határozottan állítom, hogy ez a módszertan, ez megállja a helyét, a magába a szövegbe, ami itt van előttem, és ha jól látom előtted is,
abszolút,
abban idézünk is állításokat, de ha időnk engedi, és ez a vizsgálat eléri azt a média érdeklődést, amit most tapasztalok, akkor ígérem, hogy még alaposabban cikről cikre idézett. Hát ez egy komoly munka, ami, tehát amit most csináltunk, az egy viszonylag gyors munka, amikor egy ember egy cikkről eldönti, hogy van-e benne olyan állítás, ami vállalhatatlan, vagy ebbe a definícióba beletartozik, amit mi ukrán propagandának neveztünk, és ha ezt meg kell írni, abból szerintem egy 100-200 oldalas jelentés lehet.
Fordítsuk egy pillanatra, tehát azért simán előállt az a helyzet, hogy az érintettek mondjuk például szeretnék komolyan venni jelentéseteket, és mondjuk belső szerkesztőségi önvizsgálatnak alávetni saját magukat, hiszen azt gondolják, hogy hát a Nézőpont Intézet mégiscsak egy presztízses szervezet, nézzük meg, hogy akkor mi az, amin esetlegesen változtatnunk kell. Igazából ez alapján, a lista alapján lehetőségük sincs arra, hogy ráismerjenek a módszertani, vagy bármilyen más egyéb típusú tévedésükre.
Akkor tekintsük ezt egy bejelentkezésnek, hogy mi a média elemzés házatáján tudunk minőségi munkát végezni, akit érdekel, állunk rendelkezésére.
Tehát, hogy most adjanak megrendelést nektek a megtámadott szerkesztőségek, hogy hát, ha akkor esetleg az alapján megtudhatják, hogy sérelmeztetek a működésüket?
Ha valaki, ezt akkor ezen a fórumon is jelzem, ha valaki érdeklődik, hogy pontosan melyik cikk miért tartozott bele, és ezt megkérdezi, akkor egész biztos, hogy megalapozott, részletes választ fogunk neki küldeni.
Mit értetek külföldön a finanszírozást illetően? Tehát, hogy az EU-s pályázatokat ide soroljátok például?
Nem, a elemzésbe nem kerültek bele EU-s pályázatok.
Akkor mit értetek külföld alatt?
Szerintem ezt megbeszéltük. Itt fel van sorolva az elemzés végé, hogy milyen külföldi támogatásokat raktunk bele. Jó, a lakmusz támogatását az Európai Uniótól jött, akkor helyesbitek. A CERV alap nincsen benne, de a lakmusz által kapott tényellenőrzési támogatás az ide tart.
Tehát ki tudod jelenteni, hogy Európai Uniós finanszírozásban létesült szerkesztőségeket nem vettetek bele a listán?
Nem, pont most helyesbítettem.
Akkor még egyszer, bocsánat, mit értetek külföldi finanszírozásat konkrétan? Tehát konkrétan az Európai Unióban érkező finanszírozás is ide sorolandó.
Én személy szerint azt gondolom, egy kicsit messzebbről kezdve, hogy az Európai Uniónak nem feladata az, hogy a média felületeket támogasson. Az én ideális Európa képen az egy sokkal visszafogottabb, alapvetően a gazdasági kérdésekre és a közös piac működésére fókuszáló Európai Unió, és ebből a megközelítésből minden olyan, ami az Európai Unió költségvetését növeli, a bürokráciáját bővíti, és beavatkozik a médiapiacnak az egyensúlyába, azt nem tartom szerencsésnek.
Az világos, de hosszan lehet arról vitatkozni, hogy az Európai Uniónak mit kell, vagy itt nem kellene támogatnia, de hát mi ennek a szövetségnek a tagjai vagyunk igazából, ők a barátunk értelemben, vagy a szövetséges társaink.
Hát, tehát, ők mi vagyunk.
Hát hogy miért lehet külföldinek?
Szerintem ezen nem fogunk összeveszni, hogy a Brüsszelben születő döntéseket nem Budapesten hozzák.
És de ha mi vagyunk? Most mondtad.
Hát az lenne az ideális, ha mi lennénk, akkor pontosítok, az lenne az ideális, hogyha Magyarországnak járó forrásokat odaadnák Brüsszelbe, az lenne az ideális, hogyha Magyarország ellenében a brüsszeli döntéshozó apparátus nem folytatna politikát. És akkor az jelenleg nagyon sok erre utaló jel van.
Akkor az az alapvető probléma, hogy Európai Uniós intézményektől kapnak, vagy Európai Unió területén működő intézményektől kapnak támogatást Magyarországon működő szerkesztőségek?
Önmagában azt én nem tartom szerencsésnek, és az én ideális Európa képen nem ilyen.
Tudtam, a Mandiner is például szokott ilyen típusú támogatást. Tehát ha más sem mondjuk, volt már olyan, hogy kimentek tudósítani Strasbourgba vagy Brüsszelbe, például EU-s delegációkkal együttműködésben. Felteszem, hogy volt olyan, hogy repi költségeket például megtérítettek nekik.
Valóban ilyet csinál az Európai Unió, hogy a különféle intézményei azok PR akciókat szerveznek. Én még egyszer mondom, azt szerintem nem feladata az Európai Unió.
az világos, de mitől sérelmes, hogy mondjam? Szóval 2004 óta vagyunk tagja ennek a közösségnek.
De szerintem ez most terelése annak, amiről a mi elemzésünk szól. A mi elemzésünk az nem a meghívnak valakit egy kávére brüsszeli pénzből kategóriába tartozik, hanem amikor média felületek külföldi támogatásból működnek, és utána olyan tartalmakat jelenítenek meg, amiről az elemzés szól.
Már bocs, az egy következő kérdés, mert szerintem is az aztán fontos, hogy a megkapott forrásokból van-e tendenciózus tartalomelőadás.
Ez a nagy kérdés.
Ez a nagy kérdés, és erről mindjárt beszélünk, mert ez egy külön kérdés, és nagyon fontos. Egy pillanatra csak odafordulnék vissza, hogy miért pont a médiapiac területén sérelmes az EU-s pénz megléte. Mondom még egyszer, 2004 óta vagyunk tagjai ennek a közösségnek. Nagyon sok vállalkozás a különböző területeken gazdagodott meg, vagy jelentős bevételekre tett szert az Európai Uniós fejlesztések kapcsán. Ott ezt nem tartottátok sérelmesnek?
Tehát az uniós forrásokat sérelmesnek tartani, ez nem tudom, a felvetést se értem teljesen.
Hát miért pont csak a médiapiac esetében látjátok ezt problémásnak, és mondjuk az építőipar esetében pedig nem?
Mert itt az Európai Unió intézményei nagyon sokszor azt finanszírozzák, hogy róluk pozitív cikkek jelenjenek meg, és bizony nagyon keményen nézik is, hogy pozitív cikkek jelennek-e meg. Ez a helyzet. A PR ügynökségek és a PR akciók azok így működnek, hogy azért adnak pénzt, hogy utána az úti beszámolótól kezdve a véleménycikkék azt mondja, hogy az Európai Unió intézmény rendszerén milyen jól működnek, milyen szépek, műfajfüggően természetesen.
Erre tudsz konkrétumot mondani?
Rengeteget, de ha nem haragszol, nem erről szólt most az elemzésünk, tehát nem erre készültem.
Tehát akkor az összes piaci szegmens közül egyedül a média piac esetében látjátok különösen problémásnak és komoly kitettséget hordozónak az EU-s támogatások meglétét. Bárki más, aki EU-s forrást használ, az nincs idegen zsoltban.
Ez egy nagyon messzire vezető vita, mert az, hogy Magyarország és az összes többi a GDP átlagtól lemaradó ország kap uniós forrásokat, ez a kohézió elvének az alapja, és ez egy nemes dolog. Sokkal fölháborítóbb az, hogy ilyen forrásokhoz egy ország nem juthat hozzá akármilyen politikai döntés keretében, amit most Magyarországgal csinálnak. Tehát a kohéziós pénzeket különösen úgy, hogy a közép-európai régióban verseny van ezekért a pénzekért, és éppen ezért, ha többi ország kap, akkor ki lenne az, aki azt mondaná, hogy Magyarország ne kapjon. Ez az egyik blokk. A másik az egy jogos kérdés, hogy ezzel vajon a versenyképes Európa szolgálva van-e vagy sem. Szerintem mindketten tudunk arra példát, amikor az uniós források azok nem feltétlenül versenyképes üzleti modelleket eredményeztek, hanem nem jól lettek felhasználva, és ez nem korrupció okán van így, hanem egész egyszerűen a támogatásból működő intézmények vagy cégek, azoknak egészen más a üzleti modellje, mint azoknak, amelyek a piacon kell, hogy megállják helyüket.
Ukrán eredetű pénz jelenlétét bármelyik médium esetében megtaláltátok-e?
Nem, és a módszertanunk nem is erről szólt, illetve Ukrán esetében meg is lepődnék, hogyha publikálná, hogy kit finanszíroz.
Tehát az a sejtésetek, hogy ez valamilyen módon rejtetten történik meg?
Előfordulhat.
Jó. A ukrán propaganda a szó összetétel. Ha rosszul fordítom, akkor kérlek javíts ki. Én azt feltételezem, hogy azt kell, hogy jelentse, hogy az ukrán állam érdekeit súlykoló, adott esetben a valóságot is ennek alárendelő, a tényszerűséget is ennek alárendelő módon tudósító beszámolókra, véleményekre lehet ezt rágatni. Ez így stimmel?
Nagyjából igen.
Na most... Egy ponton az ukrán propaganda terjesztésének írjátok azt, hogyha a média szerzője Ukrajna törekvésének elérését nehezítő szereplők kedvezőtlen színben feltüntető híradásban számol be erről. Na most Ukrajna törekvése nyilvánvalóan az, hogy szűnjön meg az a háború, amely a területe ellen irányul, nem?
Többek között.
Hogyha ezzel valamelyik szerző önkéntes alapon, amúgy egyébként szimpatizál, akár nem tudom én, egy véleménycikk formájában, vagy bármilyen más formában, az mitől minősülne propagandának?
Nem, szerintem itt nem erről a kategóriáról van szó, hanem amikor azzal támadja valaki Magyarországot, hogy valójában Oroszország érdekeit képviseli ebben a háborúban, ami egész egyszerűen tényszerűen nem igaz, erről már beszéltünk.
Tehát az összes itt hivatkozott cégben ez megjelenik, hogy Magyarország...
Nem az összesben, de ez a kategória arra vonatkozik, az Ukrajnának a propagandájához hozzátartozik, hogy aki nem Ukrajna oldalán van, az biztos Oroszország oldalán van. Magyarország pedig ebben a kérdésben se az ukrán háborúnak, se az orosz inváziónak nem támogatója.
az világos, de hogy olyan, szóval ez a propaganda fogalmát azt érdemes lenne exaktul használni. Mi megpróbáltunk szúrópróbaszerűen több cikkbe is beleolvasni, átnézni őket, amennyire lehetőségeink engedték, és mi olyasmit azért egyszer sem találtunk, ami kifejezetten azt lehetett volna látni, hogy a média vagy a szerző saját értékét elejtelen túlmutatóan állásfoglalna olyan ebben a kérdésben úgy, ahogy azt te most megfogalmaztad.
Hát ez az a vita, amit az elmúlt fél órában folytattunk, és szerintem, hogy is mondjam, nem fogunk egyetérteni benne, mi megtaláltunk.
Az világos, de hogy mondjam, az ukrán állam hivatalos vagy kormányszerv hivatalos álláspontját közlő cikkre rá tudsz mutatni?
Nem, ez nem arról szól, hogy az ukrán állam sajtóközleményeit szó szerint valaki átveszi, hanem amikor Magyarország...
Ez szellemiségében tovább terjeszti akár.
Igen, de amikor valaki azt a vádolja Magyarországot, hogy Oroszország oldalán áll ebben a háborúban, az én azt remélem, hogy minden jó érzésű ember erre azt mondja, hogy ez egy felháborító állítás.
Na jó, de te is azt mondod, hogy igazából a szerzőtök elolvasott egy cikket, és rábökött, hozott egy döntés, hogy propagandával sem az adott cikk, és hogy kevés időtök volt rá. Miért volt rá kevés időtök? Ezek nagyon súlyos állítások, tehát nyilvánvalóan érdeke lenne a nemzetközösségnek, hogyha ezek megalapozottan tudnának kikerülni a nyilvánosság elé.
Már több egyszerre bíztatsz arra, hogy folytassuk a munkánkat. Értettem a felkérést, és meg tudom ígérni, hogyha ekkora
érdeklődést látok. Miért voltatok időprésben, hogyha nem volt megrendelőtök?
Hogy?
Miért voltatok időprésben, hogyha nem volt megrendelőtök?
Hát, mikor is kedden, szerdán jelent meg ez a vita ismét a külföldi finanszírozásra, és akkor gondoltuk, hogy időszerű ezzel a tanulmánnyal megjelenni.
Jó, hogy ezt múlt hét kedden kezdtétek el?
Ez egy gyors munka, ahogy mondtam, igen. Irigyled a munkatársaimat, ugye?
Hétfőn hoztatok egy döntést, kedden kezdtétek el csinálni, és publikáltátok 17-én.
Ezért szeretik olyan sokan a Nézőpont Intézetet.
Ez azt jelenti, hogy 3 nap alatt állt össze ez az anyag?
Nagyjából.
Jó, bocsánat.
De egyébként azért legyünk őszintén, 240 cikket elolvasni 3 nap alatt, nem beárnyékolva kollégáimnak a szellemi munkáját, de nem lehetetlen.
Elolvasni abszolút nem lehetetlen, csak exakt értékítetet megfogalmazni arról, hogy az, mondjuk például, tehát bocsánat, tehát az előbb azt mondtad, hogy valamifajta kvalitatív módszertannal, tehát hogy valamilyen módon, gondolom, szövegértelmezés alapján végigmentetek ezeknek a szövegeknek az állításain. Hát, hogy mondjam, én azt nem látom, hogy hogyan lehetséges ezt megalapozottan megtenni ennyi idő alatt.
Hát ebben sem fogunk egyetérteni, mert ez úgy működik ilyenkor, hogy van egy munkadefiníció, amivel elkezdi az ember a cikkeket olvasni. Ugye mondtam, hogy szűkítettük a médiakört, ez is a gyorsaságra utal, utána a média megjelenéseket a témában, és utána egyesével olvastuk ezeket a cikkeket. Van egy kiinduló munkadefiníció, és amikor felmerül egy cikk, hogy ezt hova rakjuk, elfogadjuk el, hogy besoroljuk a kategóriába, akkor megindul egy vita róla, hogy ez az állítás, ami itt van ebbe a cikkbe, ez besorolható, vagy inkább elvetésre alkalmas. Minden olyan cikk, amiben mondjuk háborús híradások szerepeltek Ukrajnáról, vagy beszámoltak arról, hogy az egyik fél előretört, a másik fél előretört, vagy akár még csak a háborús taktikáját elemezte valaki, az értelemszerűen nem tartozik ebbe.
Jó, azért vagyok csak meglepve alapvetően, mert mindig kényesen ügyeltek arra, hogy nem tekintetek magatokat kormányzati szervezetnek, és nem értem akkor igazából, hogy mi más oka lehetett annak, hogy ilyen gyorsan akartatok ezzel előállni, mint az, hogy ez az egész diskurzushoz hozzá akartatok úgy járulni, hogy azzal a kormányzati narratíva erősítését szolgáljátok.
De ne haragudj, te se tekinted magad ellenzéki szervezetnek, legalábbis legjobb tudomásom szerint, és az ellenzéki narratívához hozzájárulsz, tehát én ezt úgy fognám föl, pozitívan megközelítve, hogy mindenki a közélet aktuális kérdéseivel próbál foglalkozni.
Ezt értem, de hogyha objektíve nem lehetséges 72 óra alatt 240 cikkről olyan megállapításokat tenni, amit aztán később a nyilvánosságban is bizonyítani tudtok, hogy ezek megalapozottak, vagy legalább bemutatni, hogy milyen következtetések alapján jutottatok ezekre rá, akkor ez egy komolyan vehető tanulmány?
Ez egy komolyan vehető tanulmány. 72 óra alatt ezt a munkát el lehet végezni, és ahogy már mondtam, bármelyik döntésünket szívesen a teljes cikk birtokában, tehát most idézett, hogy van benne egy ilyen félmondat, és éppen ezért szerinted vitatható a besorolás, de a teljes cikk birtokában azt meg tudom védeni. Azt
most például mi kiderült az is, hogy abban sincsen egyetértés, hogy amúgy az EU-s források azok külföldi finanszírozásra minősülnek-e vagy sem. Tehát például mindenképpen van már most egy tévedés a tanulmányban.
Nincs tévedés a
tanulmányban. Pontatlanság, akkor így fogalmazok.
Nem, én voltam pontatlan, ezért elnézést kérek. A tanulmányban a végén föl van sorolva, hogy amikor azt vizsgáltuk, hogy ki a külföldi finanszírozásukból, vagy forrásból működő médium, akkor milyen forrásokat vettünk figyelembe. Ez tételesen föl van sorolva, ahogy mondtam, mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy adatokból dolgozunk, és ne csak véleményt nyilvánítsunk.
Orbán elleni támadásként értékelitek, hogy például a Telex május 14-én azt jelentette meg, hogy a magyar miniszterelnök vélhetően orosz propagandát terített a magyar közszolgálati rádióban. Viszont megnézve konkrétan a cikknek az állításait, azért azok elég meggyőzőnek tűnnek, és tudnék az a mondás, hogy Orbán bedobott eredetleg egy orosz dezinformációs oldalról származó álhírt, miszerint USAID források jutottak amerikai celebeknek kifejezetten ukrán propaganda terjesztésére. Most senki nem állította azt, hogy Orbán Viktor ezt direktolta volna, mint Kreml vonalat. Egész egyszerűen megállapítása került az, hogy lehet, hogy az őt felkészítő stábból figyelmetlen, de hogy egész egyszerűen olyasmit állított, amit az érintettek cáfoltak, például itten Ben Stiller leírta azt, hogy nem kapott 4 millió dollárt a állítással ellentétben, hanem ő ezt saját önerejéből finanszírozta, hogy eljutott Ukrajnába egy úgynevezett békemisszió keretében. Ha látsz, tehát hogy mondjam, semmi más nem történik ebben a cikkben, mint hogy fact-checkel egy állítást, és leírja, hogy ahhoz képest egyébként mik a hozzáférhető nyilvános információk. Most én nem látom, hogy ebben mi az orosz, vagy bocsánat, pláne, hogy mi az ukrán propaganda.
Szálazzuk szét a dolgot. Az, amit cáfolatként említesz, az egy nagyon konkrét dolog. Viszont mind a mai napig nem tudjuk, hogy a Trump kormányzat mit is tud pontosan arról, hogy ez a USAID hogyan működött pontosan. De nagyon erős sejtetések vannak, és nagyon sok szivárgó információ. Maga az amerikai kormányzat egyelőre adós egy zárójelentés, vagy egy összefoglaló kép felrajzolásával. Tehát szerintem azt állítani egy konkrét cáfolat, egy konkrét művészember cáfolata alapján, hogy nem történt ilyen, az nem felel meg a szigorú fact-checkelés elvárásának. És ahogy mondtam korábban is, minden olyan állítást, ami orosz propagandával vádolta azt a miniszterelnököt, aki szerintünk nem orosz propagandát folytat, azt mi ukrán propagandának minősítettük.
De bocsánat, tehát hogy itt ugye nem azt állította a Telex, hogy a USAID működésével kapcsolatban milyen kritikák merültek föl. Egyetlen egy állítása volt, hogy ezeknek a celebeknek juttatott pénzek kapcsán egyértelműen cáfolták az érintettek, hogy ilyen forrásokban részesültek volna. Ugye ettől még van-e a USAID-nek bármilyen ilyen típusú, nem tudom, működése, az lehet, hogy egyszer majd kiderül, de az, amit konkrétan hivatkozott a miniszterelnök a rádió interjújában, az nem felel meg a valóságnak. És bocsánat, semmi más nem azt mondták ezzel, hogy Putyin bábja lenne Orbán Viktor. Nem azt mondták, hogy ő hazaárulást követel. Egész egyszerűen csak az az egy állítása, amit abban az interjúban elmondott, az nem felel meg a valóságnak. Bocs, de a fact-checkelés ebben az esetben mitől minősülne ukrán propagandának?
Az, hogy ez nem fact-checkelés, engem érdekel kifejezetten a háborúknak a története, és a háborúkban minden háborúzó fél híres embereket, művészeket, színészeket bevon a háborús propagandájába. Tehát engem nagyon meglepne, hogyha az Egyesült Államok valóban igaz lenne az az állítás, hogy egyetlen egy híres művész embernek sem juttatott közvetlenül vagy közvetve forrásokat azért, hogy az ukrán párti társadalmi hangulat közvéleményt erősítse. Ez engem nagyon meglepne. De azért, mert én ezt így gondolom, nem állítom magamról, hogy orosz propagandát képviselek, és azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha valaki egy ilyen állításra rá akarja nyomni azt a bélyeget, hogy ez orosz propaganda, akkor a mi elemzésünk módszertana alapján ukrán propagandát végez.
De miért?
Mert azt állítani valakiről, hogy orosz propagandát nem tudom én, művel, amikor az tényszerűen nem igaz, az valójában Ukrajna érdekeinek megfelelő leírása.
Ilyet nem állít ez a cikk. A cikk azt állítja, úgy tűnik, hogy orosz dezinformációs álhírt terjesztett Orbán Viktor, ami önmagában nem azt jelenti, hogy orosz propagandista, hanem azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy mondjuk például a felkészítő anyagában a stábja, nem tudom én, figyelmetlen volt. Bocsánat, mit más csinálhat a szerkesztőség, mint hogy küldötte egy interjú kérelmet, vagy pontosabban tájékoztatási kérelmet a kormányzati tájékoztatási központnak, ami nem kapott választ?
Uh-huh. Mi a kérdés?
Hol itt,
lehetett volna
hol itt az ukrán propaganda száll?
Hát mondom még egyszer, azt állítani valakiről, hogy az orosz propagandát képviseli, pláne egy miniszterelnökről.
Nem, egy orosz nagyon... álhírt terjesztett Orbán Viktor, tehát hogy megjelent ez a hír, amivel kapcsolatban az érintettek cáfolták, hogy ez így lenne. Lehet, hogy más támogatások másoknak mentek volna, de Orbán Viktor nem erről beszélt. Uh-huh. Orbán Viktor egy nagyon konkrét hollywoodi sztárotnak jutatott több 10 millió dolláros
keresztről beszélt. Neveket nem mondott, és ez a cikk pedig konkrét nevek cáfolatából arra következtetett, hogy akkor az általánosságban nem lehet igaz.
Mitől ukrán propaganda ez?
Ukrajna állítja azt, szerintem, hogy...
Nem, az érintett amerikai színészek állítják azt, hogy ez nem igaz.
Szerintem elbeszélünk egymás mellett, és ismételten ennek kifuthatunk. Tehát az én állításom az az, hogy a miniszterelnök nem konkrét neveket mondott, amit utána konkrét érintettek cáfoltak volna, és ezáltal egy tévedéssel lehetett volna rajta kapni a miniszterelnököt, hanem egy jelenségről beszélt, amely jelenséggel kapcsolatban voltak művészek, akik cáfolták, hogy ők érintettek lennének ebbe a körben. És utána az az állítás fogalmazódott meg, hogy ilyen állításokat csak orosz propagandisták, vagy orosz propagandát terjesztők mondanak, és erre mi azt állítjuk, hogy ez a mi definíciónk szerint valakivel szemben azt állítani, hogy orosz propagandát terjeszt, amikor az nem igaz, az ukrán propaganda.
Tényfelől a legrosszabbat. Tévedett a hírportál, és hamisan hivatkozott erre. Kiderül, hogy egyébként Orbán Viktornak ebben igaza volt. Az mitől nem szakmai hiba, mitől ukrán propaganda?
Mitől orosz propaganda az állítás egy tévedés?
Ne kérdéssel válaszolj. Ha egy újságíró végzi a munkáját, előállhat mondjuk például az, hogy információ hiány miatt mondjuk téves állításra vetemedik. Az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő ukrán vagy bármilyen más típusú propagandát akar tolni. A rendelkezésre álló információk nem voltak kielégítőek az, lehet, hogy például pont azért, mert a kormányzati tájékoztatási hivatal nem adott nekik választ. Tehát, hogyha még egyszer kérdezem, valaki téved egy ilyen típusú hírközlésekor, akkor az mitől számítana én, ukrán propaganda?
Én egy olyan cikket, ami alapján ezt az állítást konkrét, nem tudom én, esetekkel cáfolok, azt nem minősítenék annak. De ebbe a cikkbe belekerült az orosz propaganda kifejezés. Tehát itt valaki...
Orosz dezinformáció.
Dezinformáció, bocsánat. Egy ilyen állítással már nem arról van szó, hogy egy miniszterelnöki mondatot fact-checkeltek csupán, szerintem vitatható módszertannal, de ne veszünk össze, hanem arról van szó, hogy egy állítást fogalmaztak meg a miniszterelnökkel szemben, hogy terjeszt egy másik államnak a dezinformációját.
Hogy értékeled azt a kérdést? Ugye van ez a vita, hogy az amúgy a szuverenitás védelemre rendkívül kényes magyar kormány egyre másra avatkozik be Európai Uniós és Európai Unión kívüli államoknak a szuverenitásába. Legutóbb most például a román államelnök választásban lehetett látni azt, hogy Orbán Viktor egyértelműen Szimion mellett állt ki a Tihanyi Apátságban tartott beszédére. Beszédében aztán ezt megpróbálták finomítani, de lehetne mondani más példákat is, a Marine Le Pennek juttatott támogatásokat, vagy elismerő nyilatkozatokat és így tovább. Szóval igazából csak az érdekelne, hogy tervezi a Nézőpont Intézet, hogy az ilyen típusú aktivitásokat is vizsgálja.
Megrendelésre nem dolgozunk, mondhatnám, de értem a kérdést. Mivel ez egy aktuális téma, elhoztam magammal a miniszterelnök Tihanyi beszédét, és szerintem nagyon izgalmas, hogy valójában mit is mondott.
Ugye, kérlek.
Egy Szimeon mondatra, amit be is mondott a beszédében, hogy ez Szimeonnak a, vagy Szimeonnak, bocsánat, a mondata, mondta azt, hogy azzal egyetért, és a kereszténység védelmében hajlandó együttműködni. De azt a mondatot, ami a közvetlenül logikus, nem tudom én, politikai üzenet lett volna, hogy hajrá Szimion, ilyet nem mondott a miniszter.
Nem mondtam, hogy mondott ilyet.
Jó, tehát szerintem...
Mondjuk azért ettől még a jelölt maga tudta ezt használni plakátokon, szórólapokon ahhoz, hogy a saját pozícióját erősítse az erdélyi magyarság körében.
Olvastam Török Gábor kollégánk elemzését is a témában, aki valamilyen oknál fogva csodálkozik, hogy mekkora hibát követett el a miniszterelnök, színe írelet stúdió. Én szerintem itt egy nagy félreértés van. Valójában ez egy nagyon, nagyon jól átgondolt kommunikációs üzenetnek tűnik számomra. Jelenleg mi a helyzet? Ugye volt egy román elnök választás, aminek két kimenetele lehetett. Az egyik, hogy győz a liberális bukaresti polgármester, a másik, hogy győz egy korábban nagyon sok magyar ellenes üzenetet megfogalmazó jelölt. A magyar nagy stratégiának az a része, hogy minden szomszédos államunkkal megpróbálunk jó viszonyt kialakítani, bármilyen furcsa, még Ukrajnával is megpróbálunk. Keveset beszélünk róla, de ugye Ukrajna kap humanitárius segélyt, sőt, még azon túl villamos energiát is Magyarországtól. De Románia az egy történelmileg terhelt viszonyrendszer, és amikor Kettő ilyen jelölt van, mind a kettő a korábbi román politikai elittel szemben fogalmazza meg magát, ami a szociáldemokrata párt által dominált politikai elit volt, akkor szerintem az a helyes stratégiai meglátás, hogyha mind a kettő irányban vannak üzenetek. Most az RMDS el tudja mondani a választás után, hogy még Orbán Viktorral szemben is a bukaresti polgármestert támogatta, és jó tárgyalási pozíciói lesznek. Ha pedig Simeon győzött volna, akkor Orbán Viktor tudja azt mondani, hogy vannak olyan ügyek, amiben a magyar kormány szeretne vele együttműködni. Ugye Simeon a európai konzervatívokhoz tartozik, a Giorgia Meloni pártjához, Orbán Viktor meg a patrióták közösségét építi, tehát nem közös pártban vannak, csak vannak értékelvű programok, amiben együttműködnek, és nagyon szigorúan, szerintem patika mérlegen kimérve, csak ennyit mondott a miniszterelnök, nem azt, hogy drukkolna, és egy oldalon elköteleződne a román.
De akkor lehetne mondani, hogy Robert Fico megválasztását, ami előtt egyértelműen kiállt a magyar kormány, Szijjártó Péter még a választás napján is adott egy interjút, amiben részvételre buzdította a szlovákiai magyarokat. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az a tevékenység, amit a kormány folyamatosan kritizál a vele szemben állókkal kapcsolatosan, azt ő maga egyébként a legnagyobb lelki nyugalommal képviseli, úgy a szomszédos, mint az Európai Unióban megtalálta további államok vonatkozásában. Igen, csak egyszerűen érdekelne, hogy mit gondolsz erről az ellentmondásról.
Szerintem ez nem ellentmondás, tehát a európai térben a politikai szövetségeseket gyűjteni az a legtermészetesebb dolog. Ugye évente több alkalommal találkoznak a Európa vezetői, most már nem tudom, lehet 8-10 alkalommal különféle formációkban, és a döntések születnek. Tehát az, hogy befektessen a szövetséges keresésbe Orbán Viktor, az pont az a munka, amit nagyon sok kritikus a számon kér, amikor ezt a elszigetelődési történetet mesél, hogy ne lennének barátai, de vannak szövetségesei is, vannak barátai is, és vannak olyan partnerei, akivel tud együttműködni. Tehát mit tudom én, Emmanuel Macron nem vádolnám azzal, hogy Orbán Viktor szövetségese, de nagyon sok esetben látjuk is hírfogyasztóként, hogy ez a két politikus együttműködik, és meg tud állapodni egymással. Tehát az elszigetelődés ebből a szempontból sem állja meg a helyét. Az pedig, hogy egy Robert Ficóval, aki egy rendkívül nagy nyomásnál megígéri, hogy Szlovákia soha nem fogja engedni, hogy Magyarországnak elvonják a szavazati jogát, hogy egy ilyen politikussal megpróbál együttműködést kialakítani, megpróbálja megakadályozni a miniszterelnök azt, hogy magyar ellenes retorikával győzön a választáson, mert Robert Ficónak azért van múltja. Ezek szerintem messziről nézve, meg történelmileg megítélve, nagyon komoly, pozitív
fejlemények. Én nem azt kérdeztem meg, hogy van-e joga a magyar kormánynak a politikai érdekeit, adott esetben geopolitikai érdekeit érvényesíteni, akár úgy is, hogy szövetségeseket keres ehhez. Hát ez nyilvánvalóan nem csak kötelessége, hanem elvárja tőle mindenki, aki ennek az államnak a területén él. Én arról beszélek, hanem, hogy kifejezetten a geopolitikai érdekeinek az erősítéséhez úgy keres szövetségeseket, hogy konkrét választásokban pénzzel, szimbolikus támogatással és így tovább egyes jelölteket preferál, amit hogyha ellenkező esetben tesz valaki a magyar kormánnyal szemben, akkor a pokol haragja indul el a részükről annak érdekében, hogy kimutassák, hogy itt micsoda szuverenitás sérelem zajlik le a magyar állam és nem a magyar kormány kárára.
Az, hogy anyagilag támogatna bárkit a Orbán Viktor vagy a kormány, szerintem ez egy vitatható állítás, vagy én nem tudok erre vonatkozó bizonyítékot. A határon túli magyar szervezeteket természetesen támogatja a magyar kormány, de ez alkotmányos kötelezettsége, hogy megtegye. És az a magyar nemzet stratégia, hogyha lehetséges, akkor ezek a határon túli magyar szervezetek, azok a szomszédos országok döntéshozatalában valamilyen szinten részt vegyenek. Szerbiában ez egy államtitkári pozíció, Romániában az RMDS az elmúlt nagyjából 20 évben nagyon sokszor minisztereket tudott adni.
Rengeteg téma lenne még, de gyorsan még, mert már kevés az időn, kettőt szeretnék még idehozni. Az egyik, hogyha akkor jól értem az időegyenest, az átláthatóságinak nevezett törvény inspirálta igazából ezt a tanulmányotokat, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a te vagy a ti megítélésetek szerint ez a törvény mi miatt szolgálja a magyar társadalom érdekét, miben szolgálja?
Ugye volt egy 22-es választásunk, ahol sokat beszéltünk már a kampány végén is, de aztán különösen sokat a külföldi finanszírozás létéről. Ezt Márki-Zay Péter elévülhetetlen érdeme, hogy felhívta rá a figyelmet, hogy ilyen zajlik az ellenzéki pártok házatáján.
És bocsánat, és akkor, az átlátszói, mert konkrétan ők írták meg ennek a részletes akkor és oknyomozó munkával előállított tudását.
Őket is megdicsérhetjük, mert szerintem ez egy nagyon fontos információ volt.
Csak úgy érted, nem a Magyar Nemzet, vagy a Mandiner, hanem az átlátszó.
Ők is foglalkoztak a témával.
Amit meg itt az átlátszó, azt átvették.
Ott a pont. Szóval a 89-es pártörvényünk van, ami egy régi szemléletmódot tükrözött, és azt mondta, azt a szerintem mindenki által általánosságban elfogadható tézist fogalmazta meg, hogy egy politikai párt, ami a hatalom, a közhatalom megszerzéséért verseng, az ne fogadhasson el külföldi támogatást. Ez rögzítve van 89 óta. Csak a modern politikában ez a jogi szemlélet, hogy pártok vannak, meg társadalom, meg emberek, állampolgárok, ez meghaladottá vált. És vannak olyan protopolitikai szervezetek, amik a pártszerűen működnek, a pártoknak a munkáját, kampányolását támogatják, de valójában a párttörvény nem vonatkozott rájuk. Ez egy megoldandó feladat szerintem, hogy a külföldi finanszírozás tiltásával, ilyenkor mindig az embernek azt kell mérlegelni, hogy itt nem csak az Egyesült Államok demokrata adminisztrációjára gondolunk, hanem akár Oroszországra is, tehát minden külföldi támogatással szemben tilalom van a magyar demokráciában 89 óta nagyon helyesen, és a megváltozott körülmények között ezt ki kell terjeszteni. Tehát, és 22-es választási kampány erre hívta fel a figyelmet, hogy ez egy szabályozási, nem tudom én, szürke zóna, ahol valamit tenni kell. Ezért én a céljával ennek a törvénynek mindenképpen egyetértek.
Ami az, hogy?
Az, hogy a politikai párt szerint működő szervezetek külföldi finanszírozása is a tilalom alá kerüljön.
Ezt a 14 szervezetet, akit itt megjelöltök médiumként ebben a jelentésben, te föltenéd erre a listára?
Nem. Szerintem nagyon fontos volt tegnap a miniszterelnök beszéde a Harcosok Klubjánál, hogy azt mondta, hogy vita, sajtószabadság igen, külföldi finanszírozás nem. Minden olyan döntésnek, ami az én álláspontom szerint, ami ebben a kérdésben a külföldi finanszírozás ügyében megszületik, annak társadalmilag legitimnek kell lennie. Ha nem is minden egyes ember egyetértésével kell találkoznia, de akár ellenzéki érzelmű emberek is érezzék, szükséges, hogy érezzék, hogy itt nem alaptalan az állítás, tehát fontos, hogy objektíven le lehessen vezetni, hogy miért külföldi finanszírozásról beszélünk. Ha ezeket a szervezeteket rátennénk, az szerintem sértené a sajtószabadságot ebben a formában, és éppen ezért én személy szerint nem ezzel a szándékkal készítettem a kollégáimmal együtt ezt az elemzést. Az ukrán propaganda ugyanis, ha elolvassuk ezt a törvényt, akkor önmagában nem sérti a törvényben megfogalmazottakat. Körülbelül az van benne a törvényben, hogy egy külföldi finanszírozás, a közvélemény befolyásolása, vagy választói magatartás befolyásolása bizonyos a szuverenitással ellentétes, vagy az alkotmányos értékeket sértő tartalmak esetén. Az ukrán propaganda kifejezés az szerintem nem feltétlenül igazolható, hogy azokban a pontokban beleütközik. Ez egy izgalmas közéleti vita, de mi nem ezzel a szándékkal írtuk ezt az elemzést.
Tehát akkor nem értenem mondjuk egyet azzal, hogyha teszem azt mondjuk a Partizánt, föltennék erre a listára, és ezzel elvennék az 1%-os jogosultságát jövőre.
Az elemzést nem ezzel a szándékkal írtuk, és az az egyetlen egy beszélgetés, amiről beszéltünk a Partizán kapcsán, az biztosan nem alkalmas erre.
Tehát azt gondolod, hogy a Partizánnak nincs helye azon a listán?
Mindent meg kell vizsgálni, de én azt gondolom, hogy ezek az ukrán tartalmak, ezek nem azt, vagy ukrán propaganda tartalmak, ezek nem azt jelentik, hogy ezek a szervezetek automatikusan felkerülnek erre a listára. Sokkal konkrétabban van megfogalmazva a törvény javaslatban is.
Tehát mondjuk, hogyha valamikor június elején fogják elvileg elfogadni, vagy hát szavazni a törvény, azt meglátjuk, hogy elfogadják-e, bár nincsenek illúzióink. Ha mondjuk kifejezetten a Nézőpont Intézetnek erre a tanulmányára hivatkozva fölpakolnák ezeket a szervezeteket a Szuverenitásvédelmi Hivatal részéről arra a listára, akkor a sérelmesnek találnád?
Általánosságban nem ez a célja ennek a tanulmánynak, és sérelmes, ez talán túl erős kifejezés, de mivel nem ez a célja a tanulmánynak, meglepne, hogyha ilyen történne.
Tehát nem tartott kívánatosnak, hogy ez alapján szankcionálják a szervezeteket.
De tényleg, az elmúlt percekben részletesen megbeszéltük. Ez a
Engem az érdekel, hogy milyen hatásban reménykedsz igazából az elemzésetek alapján.
Abban a hatásban reménykedem, hogy erről az ügyről, hogy Ukrajnának milyen befolyása van a magyar közéletre, arról beszélgetünk.
Világos. Mondjuk az, hogy tényleg sokkal többet kéne tudnunk arról, hogy mi volt konkrétan a kiváltók, de ebben már tényleg sokszor bementünk, úgyhogy majd várjuk akkor a folytatást. Egy záró kérdést engedj még meg. Török Gábor adott egy interjút a 24.hu-nak a törökülésben, és arról beszélt, hogy többek között ő abból is következtet arra, hogy valószínűleg nem állhatnak jól a kormánypártoknak a számai a közvélemény kutatásokban, mert hogy több kormánypárthoz közeli szervezet sem publikál például ilyen adatokat, és ti például március óta nem tettetek közzé közvélemény kutatási adatokat, pedig korábban havonta megtettétek ezt. Lehet-e tudni ennek az okát?
Az oka egyszerű. Az, hogy a közvéleménykutatásokat akkor fogjuk publikálni, amikor újat tudunk mondani. Egy értelmetlen vita folyt szerintem ősszel. Uh-huh. Az egész szakmának a lejáratása lett sajnos a következménye. Amikor október 23-án hirtelen megjelent az, hogy a Tisza párt megelőzte a Fideszt, mi nagyon sokszor elmondtuk, hogy ez nem állja meg a helyét, de nem alakult ki erről egy higgadt szakmai diskurzus, mondjuk nehéz is, mert ugye közleménnyel szemben közlemény volt. Akár ebbe a műsorba nem vitattuk meg ezeket a kérdéseket. Körülbelül az volt az állítása a kollégáinknak, hogy a Fidesz tábor az ugyanakkor, mint az EP választáson, a Tisza tábor meg a duplájára emelkedett. Hoztuk ki a közvéleménykutatásokat, hogy ez szerintünk nem igaz. Egy kicsit elment tőle a kedvünk, ezt megmondom őszintén ettől az értelmetlen vitától, de megígérem, hogy a Nézőpont Intézet publikálni fog közvéleménykutatásokat, és a 26-os választás előtt inkább az lesz az érzésed, hogy túl sok Nézőpont Intézet kutatással találkozom, mint az, hogy túl kevéssel.
Tehát pusztán csak azért nem publikáltuk most, hogy jól értem, bocsáss meg.
Ez egy, igen.
Mert azt éreztétek, hogy túlságosan konfliktusos ezeknek az értelmezése a nyilvánosságban?
Mi elmondtuk nagyon sokszor, hogy mi a helyzet, szerintünk, és úgy éreztük, hogy ezt a vitát értelmetlen folytatni. Nagyon messze volt a választás. Azt gondoltuk, hogy sokkal hasznosabb, hogyha a közélet aktuális ügyeiről szóló közvéleménykutatásokkal jelenünk meg, és a pártverseny állásáról szóló, szerintünk nem megalapozott vitátba, nem veszünk a továbbiakban részt.
Tehát akkor az határozottan cáfolott, hogy amiatt nem publikáltátok volna, mert a Fideszre nézve például rossz eredmények kerültek kimutatásra.
Határozottan állítom, hogyha olyan kutatásunk lesz, hogy publikálni fogunk olyat is, hogyha a Fideszre kedvezőtlen a hatása egy, vagy a Fidesz rosszul áll egy közvéleménykutatásban, nincs ilyen szűrő. Ezt Török Gábor kollégán többször sejtette, ennek ő a nagy mestere, hogy sejtette dolgokat, de ezt ezúton is visszautasítom. Megmondom miért, csak egy...
Most mértetek, igen. És nem publikáltatok, vagy nem is mértetek egyébként?
Mi folyamatosan mérünk, és nagyon sokat publikálunk, csak azt gondoljuk, hogy issue-ről érdemes most beszélni, és nem a pártverseny állásáról, mert az a közéleti vita a közvéleménykutatásokra, az sehova nem vezetett.
De akkor van március óta is adatotok arról, hogy hogy néz ki a kormánypártok és a Tisza támogatottsága.
Igen, és ha Mráz Ágoston munkásságát követed, akkor egyszer valamikor áprilisban egy podcast beszélgetésben mondtam, hogy zárul az olló.
És ezt én nem lehet kihozni?
Mert elmondtam, ami benne van, a Fidesz vezet.
Melyik podcastban, bocsáss meg?
Hú, most kellemetlen az öt...
Nem kellemetlen, az
volt, de nem, most nem jut eszembe a pontos műsorcím. Utána viszonylag nagy média nyilvánosságot kapott, és az az állításunk, hogy szemben nagyon sok kollégánk közleményével a Fidesz egyértelműen vezet, és annak, hogy a 10% most 8%, ha azt kihozzuk, annak nem láttuk a hozzáadott értékét, hanem sokkal inkább issue-kra koncentrálunk, de még az előző gondolatomat hadd fejezem be. Azért hamis az az állítás, hogy egy Nézőpont Intézet ne hozna ki egy ellenzéki vezetést egy ilyen közvéleménykutatási helyzet esetén, vagy állás esetén, mert senki nem tudja a közvéleménykutatók közül, hogy pontosan mi a hatása a kutatási eredményének. A Fidesz legnagyobb problémája jelenleg, hogy nem elég aktív a szavazótábora. Ha kijön egy olyan szám, hogy nem tudom én, zárul az olló, akkor annak lehet az a következménye, hogy aktivizálódik a Fidesz szavazótábor, tehát lehet pozitív hozadéka is, és az az állítás pedig, hogy nem tudom én, ez a világvége hangulatot teremtene a Fideszbe, ez nem állja meg a helyét. Egy közvélemény kutató, ha elkezdi azt mérlegelni, hogy mi a hatása az ő közvélemény kutatási publikálásának, akkor szerintem magát csapja be, mert nem lehet kiszámítani, hogy pontosan mi a hatása.
De akkor te is azt mondod, hogy csalódottság vagy passzivitás van jelenleg alapvetően a Fidesz táborán belül. Mivel magyarázod, ez tökre érdekelne?
Nem csalódottság van a Fidesz táborában,
passzivitás,
hanem passzivitás van. Három nehéz éven vagyunk túl. Gazdasági adatok miatt hegymenetben kell kampányolni a Fidesznek. Ezek az infláció magas volt, az inflációs érzet még mindig magas, ezek nem klasszikusan a Fidesz táborát mozgósító témák. De a tegnapi esemény szerintem akár fordulópont is lehet. Tehát én emögött azt a szándékot látom, hogy mozgósítsa a kormánypárt a saját szavazótáborát.
És akkor azt viszont meg tudod erősíteni, az az elemzői vélekedés, miszerint a gazdasági kérdések döntőek most abban a szempontból, hogy a kormánynak szavaznak-e bizalmat a folytatáshoz a szavazók jövőre, vagy sem. Ti is azt látjátok, hogy ez az, ami leginkább befolyásolja még a fideszes tábort
nem.
is?
Nem, a gazdasági kérdések azok peremfeltételek. Lehet rossz gazdasági helyzetben is választást nyerni, meg lehet jó gazdasági helyzetben is választást veszíteni. Nem ez a kulcskérdése szerintem a 26-os választásnak. Az, hogy pontosan mi lesz a kulcskérdése, az meg versengés jelenleg a két tábor között.
Bennem élesen megmaradt, amikor 24. június 10-én beszélgettünk utoljára, hogy azt mondtad, hogy gazdasági elosztás nélkül, tehát igazából bármiféle pénztranszfer nélkül, gyakorlatilag az a Fidesz mozgósítási csúcs teljesítménye, amit láthattunk ott akkor. Uh-huh. Ezt fenntartod most is?
Igen.
Tehát akkor, tehát akkor igazából...
Mármint a 24-es EP választási
eredmény. Igen.
Na, ezt most kellemetlen, hogy a szó szerint nem tudom magamat idézni, te helyzeti előnyben vagy, de...
Én sosem emlékezetben mondtam.
Inkább az volt a gondolat, hogy ahhoz képest, ami 24 júniusában az EP választáson volt, ott a törzszavazók mentek el, mert nem volt benne pénzügyi transfer, ahhoz képest még bővülhet is a Fidesz tábor, hogyha lesz pénzügyi transfer.
Ezt akartam kérdezni. Pénzügyi transfer nélkül ez a passzivitás szerinted megváltoztatható-e érdemben?
Megváltoztatható, mert én szerintem a pénzügyi kérdések mellett a választás tétje is egy mozgósító dolog tud lenni, tehát ezzel bővítem a korábbi bölcsességemet.
Jó. Ráz Ágoston Sámon, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Örültem.
Élvezetes volt veled beszélgetni, gyere majd máskor is. És akkor egyrészt hát várjuk érdeklődve akkor ennek a kibővített változatát, amiből megismerhetjük a konkrét kiváltó okokat, illetve ígérem, hogy akkor a Transparency International-nel kapcsolatos módszertani kritikátokat is el fogjuk olvasni, és nagyon szívesen foglalkozunk majd azzal a témával, és nyilván a Transparency-nek is lehetőséget adva arra, hogy képviselje saját magát, akár egy vita keretében, hogyha van nyitottság, nyilván ezt is örömmel megszervezzük.
Ha már ezt elértem, érdemes volt eljön.
Köszönöm még egyszer, jöttél, gyere máskor is. Szervusz.
Szervusz.